Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs viccer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát pályát, és bekuszott az NBA zsákolás kártyák. Azt támadtam, így dobok a patanót, így szedem. Ahogy ő 2000 után a szagatos streameken. Játékosok raklapnyi történet. Újstatok, ha nem akarok lemaradni, többé belehúzhatok. A boxkor meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek, ekkora már túsz vagyok. A ritmus csak időzónát számítva lettorsz. Ha éjjel nem alszom, tudja, hogy játszik a Raptors. De a reggel meló, akkor egy napra nincs net, hogy majd elkapjak mindent, mi a meccsekbe jó. Voltak kedvencek, igen, Enter the Matrix. Marionát zsákol, te meg eldöntöd, miért nyíksz. Nessel a szansz, nekem egy örök fét is. Bár rég volt erre az agyam, felpörög mégis. Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni. Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry. Sok év után nagyon más, de elhinnéd de nekem. Több ez, mint rajongás, ez NBA szerelem. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Azt mondanám az életem kosárlabda, elhinnél. A nyelvemből a pattanó, ha a beat az NBA. Gyerek vagyok, mint a Spalding, mint Disguise. Meg több kosarat kaptam nőktől, mint tavaly a Phoenix Suns. Mert az élet, mint a Spurs védelem bedarál. Griffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál. Ide nem jön rim, hogy egy D-taktikát kitalálhass. Jó GMC vagyok, beférek a kepp alá. Épp most dobtam rimből egy triplát. Nálad a labda, de hogy feldolgozz, time out kell. Nyílt egy folyosó, de te kint állnál inkább. És ha betörök, mint Adi DB-nél, az útból állj már el. A bakker gyakorlás nélkül is simán elvisz, mert
not a game, we talking about practice.
A léted fade away, de a homályt mérünk. Kár, hogy nincsen dupla V, csak egy V-duplá.
Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
A gyász melyik szakaszában vagy a Luka sérüléssel kapcsolatban?
Hát még nehéz így ugye, mert nem tudjuk, hogy mennyi időt fog kihagyni, de hát nyilván nem örülök. A medián kihagyott napok száma ezzel a sérüléssel az idei szezonban az 17 nap, ha minden igaz. Ami nagyon-nagyon sok, az gyakorlatilag teljes első kör lenne?
Majdnem teljes első kör. Hát három hét meccsig húzzátok, igen. Legalább 3-4 meccs, de igen.
Nélkül nyilvánvalóan nincs esélyünk a Jazz ellen. Most olyan, olvastam olyan véleményeket is, hogy hát ha Jazz megverjük Luka nélkül, ez szerintem teljessége hülyeség. Kizár dolog, hogy lenne esélyünk a Jazz ellen nélkül. Azért a Jazz egy nagyon-nagyon összeszokott csapat, még Ingles nélkül is. Igen, vannak kémia problémák, csapatettség problémák, de nem, Luka nélkül egyszerűen esélytelen. Még akkor is, hogyha nyilvánvalóan a Mavs Luka nélkül azért lényegesen jobb csapat, mint például a Nuggets Jokic nélkül, vagy mondjuk a Philly Embiid nélkül, de ennek ellenére sem.
Csak így kérdés szintjén a Golden State végül nyert, úgyhogy mindegy, de elvileg volt miért játszanatok.
mennyire gondolod azt, hogy ki kellett volna esetleg ültetni, mert utólag rohadt okos az ember, de ugye igen. Itt nem az volt, hogy a Mavsnek mindegy, és átradőlhet.
Mi vagy nem volt még tényleg mindegy, így nem hibáztatom egyáltalán ki, de plusz tudod, ezek a sérülések olyanok, hogy én nem hiszek abba, hogy így derültékből villámcsapásként jött, tehát ott valami már elkezdődött a vádliában korábban, vagy az előtte lévő edzésen, vagy az előtte lévő meccsen, tehát nem hiszem azt, hogy ugyanolyan kitámasztás volt, mint amit bármi máskor szokott megcsinálni 100 000-szer. Na már most, hogyha ez ilyen kumulatív sérülés úgymond, és valami folyamat elkezdődik már ott előtte, akkor lehet, hogy az első playoff meccsen történt volna meg ugyanez, és akkor még rosszabbul járunk, simán benne van a pakliban.
Egyébként elképzelhető, minden esetre nekem ez nagyon szomorú volt ez a hír, nagyon szívesen megnéztem volna ezt a Dallas-t a playoffban, és valószínűleg nem nézhetjük meg ezt a Dallas-t a playoffban. Most arról nem is beszélve, hogyha a tényleg bukdácsoló és a szezon végére semmilyen formát fel nem mutató Jazz így tovább megy, akkor a Suns-nak ki lesz kövezve gyakorlatilag az út, mert hogy ahogy az várató volt, ugye a negyedik, ötödik helyett a Jazz, illetve sorrendben a Dallas és a Jazz játsza, de hát nem ezt a párharcot harangozzuk most be, hanem a play-in párharcokat, amik ugye ennek a hétnek gyakorlatilag a programjai. Nyilván alapból nagyon nehéz úgy meccsapot elemezni, hogy egy meccsről van szó, épp ezért megpróbáltam a készülésem során olyan dolgokat elővenni, ami igenis egy meccsen lehet döntő. Mellesleg akkor itt ragadnám meg az alkalmat, hogy mindkettőnk és szerintem a hallgatók nevében is gratuláljak a Sopron női kosárcsapatának, amely megnyerte az Euroligát. Fantasztikus teljesítmény, tényleg le a kalappal, és akkor térjünk is vissza az NBA-hez. Ha azt mondjuk, hogy a playoffban még többet számít az edző, lehet, hogy egy meccsen viszont nem annyira. Ugye ez is ilyen kétosztatú dolog, hogy vagy beviszi azt az első ütést valamelyik edző a másiknak, amire ott meccsen belül már a másik nem tud reagálni, lehet ilyen is, akkor rohadt sokat számított az edző, vagy mondjuk jön egy Charlotte Hornets, és mint ahogy minden második, harmadik meccsén szétdobja az ellenfelét, védekezni ugyanúgy nem tud, de nem tudsz mit csinálni, mert kaptál 130 pontot, mármint hogyha például az Atlanta Hawks, vagy kezdhetjük akár ezzel a párharccal is, hogy az Atlanta Hawksnak nem lesz eszköze, hogy biztosan 89 ponton tartsa a Hornets-et. A Hawksnak a védekezése szinte nem létezett egész szezonban. Én nem tudom, úgy érzem, hogy azon fog múlni, hogy a Hornets milyen tripla dobó formát fog ki. Hogyha jót, akkor izgalmas meccs lesz, hogyha nem, akkor az Atlanta nyer. Nagyjából így vagyok ezzel a párharccal, mert a Hornets összes meccse ezen múlott, amikor elkapták a fonalat, és jól dobták a triplát, akkor bárkinek tudtak 120-130-at dobni, lehet, hogy ez egy ilyen lassabb playoff környezetben csak 110-115 lesz, de nagyon nem várom azt, hogy itt hirtelen mind a két csapat védekezik, és 92-91-re nyer valamelyik, gondolom ebben egyetértünk.
Így van. Szerintem ez az egyik legérdekesebb, hanem a legérdekesebb matchup most a play-in meccsök közül, ugye Southeast, tényleg divízió riválisokról beszélünk, akik gyakorlatilag ugye ugyanolyan mérleggel végeztek idén, és más-más okokból, de szerintem hasonló erősséget is képviselnek. Nyilvánvalóan és ezzel szerintem talán a Hornets fanok is egyetértenek, hogy a plafon az azért a Hawksnál sokkal magasabban, de ez idején eddig nagyon nem jött ki. Ugye 2-2-re állnak egymással az alapszakaszban, mind a két csapat 43 győzelmet számlált 39 vereség mellett, és én azt gondolom, hogy a Hawks talent szempontjából azért erősebb, valószínűleg jobb formában is voltak az elmúlt időszakban, ezért nálam egy picivel esélyesebbek, de ahogy mondtad, és ez tényleg közszáj, ami a mai nap folyamán elég sokszor el fog hangozni, egy meccsen bármi lehet.
Én talán azt emelném ki, hogy igazán Trae Youngot, aki le tudta lassítani, azok a csapatok általában a hiperatletikus, sok nagy winggel rendelkező csapatok. Ők sem mindig, de azért ott volt esély. Na most a Hornetsnél főleg úgy, hogy Hayward sincs, ez nem igazán van meg, és mielőtt végig gondolná az ember, mert nyilván Bridges egy atletikus wing, nyilván Cody Martint lehetne sokat játszatni, nyilván McDaniels is az, csak ugye nekik elég fontos az, hogy pályán legyenek azok a játékosaik, akik jól tudnak triplázni, akik az egész rendszerbe, támadásba jól beépülnek, mert ők támadással nyernek meccseket. És ebben a rendszerben valószínűleg PJ Washington is játszik majd, meg Harrell, meg tehát akkor mind a két center úgymond, mert Plumlee is. Ezek viszont olyan matchup előnyöket kínálnak az Atlantának, meg Trae Youngnak, tehát ő ezeket a magasokat, amik pályán vannak pick and rollban, szanaszét fogja szedni, és érdekes, hogy közben meg ugye a Hawksnál John Collins még nem lesz pályán, ez azt jelenti, hogy ott viszont valószínűleg Hunter játszik négyest, nem hiszem, hogy Gallinari kezd. Hunter négyesben játszatásának az az érdekessége, hogy talán védekezésben egy kicsit, hát, alkalmazkodóbb tud majd lenni a Hawks. A Hawks védekezését sem gondolom, hogy itt, nem tudom, csodákat fogunk látni, tehát az is látszik, hogy azért, hogyha kellő mennyiségű triplát sikerül feladniuk, akkor ez a Hornets ez abszolút tűzbe jöhet. És arról ne feledkezzünk meg, hogy LaMelo-ból most már itt a szezon végére látjuk azt, hogy a periméteren nagyon tud kreálni, tehát őt valahogy rá kellene venniük arra, hogy betörjön, és úgy, hogy Capella várja a gyűrű alatt, úgy eszébe se lesz. Szóval ez lehet egy ilyen érdekes játszma szerintem az edzők között, az, hogy a Hornets hajlandó lesz-e úgy támadni a gyűrűt, hogy se nem jók benne, és még az ellenfél védekezésének az egyetlen erős pontja is az. Én azt gyanítom, hogy itt egy olyan shooting fesztivált láthatunk majd, hogy gyakorlatilag 40-50 rádobott triplát se tartanék kizártnak, hogyha elég gyors lesz hozzá a meccs.
Így van. Amiért ugye veszélyes a Hornets, én azt gondolom, az az, hogy, és fordítsuk egy kicsit meg, ugye Bridges-re van azért ember Hunter személyében, aki nagyon jó munkát tud rajta végezni, viszont az alsó posztokon úgymond elfogynak a Hawks védő, és így, hogy Collins gyakorlatilag nem fog játszani, ugye nem tudom, láttad a képet az ujjáról,
nem.
Körülbelül négyszeresére van megdagadva,
Úramisten.
Mint a többi ujja. Mint hogyha készülne megszülni az az új, brutálisan néz ki, és elvileg az nem is olyan régi kép, tehát nem egy 10-12 nappal ezelőtt készült, hanem viszonylag friss, de még ha 10-12 nappal ezelőtt készült, és akkor is kizárólag, hogy azzal szerintem játszani tudjon. Azt akarom én meglátni, hogy a Hawks mivel tud készülni ugye a Hornetsnek a tempója ellen, miben mennek bele, tehát megpróbálják, nyilván egymásra beszélünk, tehát nehéz ugye így ebből a szempontból okoskodni, hogy de az én véleményem szerint nem biztos, hogy az a jó a Hawksnak, hogyha elkezdenek futni velük, hanem hát ugye hazépályán lesznek, és valahogy meg kéne találni azt a védekezést, amit tavaly a play-offban mutattak bizonyos meccseken. Nem tudom, hogy az emberanyag megvan-e hozzá, ugye Collins abban fontos szerepet játszott, elég sokat fejlődött, ugye nem egy nagy védőnek tartottuk őt nagyon sokáig, de hát minden olyan line-up most, ahol Gallonak fenn kell lenni, azért az necces lesz. És ráadásul szerintem ezzel a csapatára nem is biztos, hogy Gallon jó meccsop, szóval nem lepne meg, hogyha nem játszana most annyit.
Igen.
Főleg, hogyha jól kezd a Hawks.
Igen, meg ebben egyetértek veled, hogy egy ilyen control game, ahol Trae Young félpályás támadására sokkal inkább nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint a futásra, az nagyon jól állna ebben a meccsabban a Hawksnak. Nyilván ebben benne van az is, hogy elvileg ilyen szempontból rossz meccsap a Hornetsnek a Hawks, mert a Hawks nem adja el a labdát. Tehát az egész ligában a legjobbak voltak, azt hiszem, ebben az alapszakaszban, bár két hete volt, hogy erre ránéztünk, de ugye beszéltünk már sokszor arról, hogy a Hawks és a Dallas mindig elől van, mert a naprendszer csapatok összességében kevésszer adják el a labdát. Minél kevesebbszer tud rohanni, futni a Hornets, amelyik egyébként megteszi ezt egy lepattanó után is, hova tovább, akár egy kapott kosár után is, tehát nyilván erre nagyon kell készülnie a Hawksnak, hogy a Hornets amikor tud, akkor fut, de akkor, amikor egy olyan csapattal állsz szemben, aki nem nagyon adja el a labdát, akkor ez az erősséged bőven csökkenhet. A playoffba alapból az ilyen típusú csapatoknak az erősségei rögtön lecsökkennek. Tehát én nekem teljesen az Atlantának áll ez a párharc így matchup szempontból, de mivel egy meccsről van szó, és kifejezetten potenciál van a Hornetsben arra, hogy szétdobja az ellenfelét, mert láttunk ilyet, és tudnak 120-at dobni szinte bárkinek, ezért nem jelenteném ki, hogy egy meccsen lefutott, nyilván alapból sem, de szoros lehet ez, csak nem úgy szoros, hogy 89-88, hanem úgy szoros, hogy kiéri el előbb a 130-at. Most ha tippelnem kéne, akkor az Atlanta megnyeri ezt a meccset, mert az Atlanta egy kicsit jobb csapat, és szerintem szar meccsap is a Hornetsnek összességében.
Igen. Csak záró gondolatként a Gallo meccsepre visszatérve, ugye ő mostanában stabilan kezdett, tehát gyakorlatilag ő volt az erőcsatár, és egyébként jó formában is van viszonylag most, bár a Rockets ellen egy nagyon, nagyon jó mérkőzéssel zárta az alapszakaszt. Viszont én lehet, hogy Okongbut raktam be a kezdőbe, amivel nyilván veszítesz floor spacinget, de mellette azért ott van egy Trae Young, aki idén egészen hihetetlen támadásban, és azért köré lehet építeni egy egész támadórendszert, akkor is, hogyha Okongbu van bent. Én értem, hogy amit Gallo hoz, az még mindig értékes, de ebben a meccsokban is, mivel egy meccsről van szó, nem tudom, hogy mennyire ildomos sőt berakni a kezdőbe, és ha valaki esetleg nagyon gyorsan kezd róla az ellenfélnél, de nyilvánvalóan Macmillan már csak azért is, mert ugye érvelhetsz megfordítani az, hogy egy meccsről van szó, ezért a biztosat kell játszatnod.
Maximum lekapja, érted, a három perc után.
Problémát lenne, igen, az elején. Igen, én is ezt gondolom, hogy ezt fogja megtenni. Mindenesetre nagyon várom. Szerintem ez lehet az egyik legjobb meccs konkrétan a play-inből.
Igen, lehet. Nem tudom, mert hogy ennyire két védekezni képtelen csapat általában inkább ilyen All-Star meccszerűséget szokott hozni, ami a jó meccstől ugye főleg, mivel ez már play-off ez és mások az elvárások.
Ez egy ízlés kérdése. Számomra egy 130-125-ös meccs csodálatos lenne, de persze wow. Megértem, hogyha te nem feltétlenül ezt akarod látni.
Hát én leginkább hányok az ilyen meccsektől, úgyhogy ebben tényleg nagyon ellentétes az ízlésünk, főleg a play-offban, nem már.
Ez még nem play-off, itt még szerintem beleférne azért.
Értem a gondolatmenetet, és végül is jogos, valahol nem play-off még. Nem tudom, akkor play-offnak tekinthetjük-e ugye a 7.-8. helynek a találkozóját, mert ott viszont már ez az egy meccs dönt arról, hogy biztosan play-offba juss, és nem kell, ne kelljen további meccset játszanod, és ugye a Brooklyn hazai pályán fogadja majd a Clevelandet. És szerintem ez is egy nagyon érdekes meccsap, csak teljesen más szempontokból. Ugye itt már van egy nagyon jól védekező csapat, a Cavs, amelyiknél Jarrett Allen még mindig nem lesz. És természetesen nyilván nem fog hirtelen visszatérni Sexton sem. Úgyhogy így kell megvívniuk ezt a párharcot. Egy olyan Brooklyn ellen, amelyik nyilván elképesztően könnyű sorsolással itt a végén, de nagyon jó formába is lendült. És tulajdonképpen, hogyha te lennél J.B. Bickerstaff, akkor egyáltalán tudnál arra készülni, hogy ki a franc fog játszani a Netsnél? Szóval én ezen röhögtem magamban, amikor készültem erre a párharcra, hogy gyakorlatilag az, hogy a Nets milyen kezdővel áll egyáltalán ki, az sincsen kőbevés, hogy most Kessler Edwards kezd, vagy nem kezd, ki lesz a cserecenter, játszatnak-e cserecentert. Szerintem fogalmunk sincs, tulajdonképpen az is lehet, hogy Steve Nashnek is még csak olyan elképzelése van. A Brooklyn itt a szezon végén is össze-vissza forgatta a csapatát, volt nagyjából pár biztos pont, és teljesen tudja, hogy Brown játszani fog 35-40 percet, főleg, hogy Garlandre egyáltalán nincs védőjük, és szerintem Drummondékkal nem lehet végig switchelni, de olyan nagyon sokat erről a párharcról még azért nem tudok, mert ötletem sincs, hogy ki a franc fog játszani a Brooklynnál.
Szerintem itt lehet, hogy van értelme megnézni a mostani pár nappal, talán egy héttel ezelőtt lejátszott meccsüket, mert a Cavsnél teljesen egyértelmű, hogy ugyanez lesz a kezdő, is, ha csak ugye van olyan sérülés, esetleg azóta, amiről nem tudok, akkor nevesítsük is őket, hogy természetesen Garland kezd az irányító poszton, Caris LeVert a dobóhátvéd poszton, Mobley lesz a center, és alatta ugye Okoro és Markkanen, és ugye hát a padról természetesen Kevin Love a playoff tapasztalatával biztos, hogy ott lesz a rotációba, és Chaddy Osman is, aki szintén valamennyire még ebben a csapatban tapasztaltnak mondható. Nem tudom, hogy Rajon Rondot mennyire vesz elő például a Bickerstaff. Itt nyilván érvehetné amellett, hogy hú, micsoda tapasztalat, de ugye tudjuk azt, hogy Rondo gyakorlatilag még én azt gondolom, hogy a tavaly és tavaly előtti évhez képest is hát egy nem is árnyéka önmagának, hanem igazából már ugye szoktuk ezt kicsit ízléstelenül mondani, hogy ő már saját két lábon járó teteme, és nem hiszem, hogy feltétlenül fogod és berakhatod őt. Tehát februárban volt.
Meg fogja próbálni Bickerstaff szerintem.
Valamennyit fog játszani, igen. Szerintem is, de nem fog komoly perceket játszani. És akkor visszatérve ugye erre a meccsre, hogy ott nézzük meg egy picit, hogy ott hogy állt fel gyakorlatilag a Cavs ellen a Nets. Én majdnem biztos vagyok benne, hogy a Nets is hasonlóan fog kezdeni. Tehát ugye ha a line-upot nézzük, miből gondolom ezt? Ugye Drummond nyilvánvalóan egy kérdéses elem. Őt nem biztos, hogy kezdetnéd minden playoff párharcba, és akkor most finoman fogalmaztam.
Ebben jogos kezdetni Drummondot talán, hiszen abszolút. Itt vannak magas emberek, és folyamatosan így lesz van. Kettő a pályán.
Kettő is, és meccsenet kell egyszerűen az energiát ugye Mobley-nak és Markkanennek, és nagyon fontos ugye nyilván a pattanózás, Drummond ebben nagyon jó. Én még azt mondom, hogy dobásblokkolásban is jó, nyilván nehéz lenne ott igazán jó gyűrűvédő játékosnak nevezni, De azért van mellettek elég komoly játékintelligencia, ugye Durant-tel és Brown-nal, hogyha melléjük rakott fel Drummondot, akkor szerintem ebben a specifikus meccsabban így, hogy nincs Allen, bár egyébként lehet Allennel még inkább felértékelődni, ugye itt Drummond szerepe.
Viszont akkor szerintem egy kicsit le is lepleződne Drummond, mert Allen, az idei Allen, azt szerintem megsemmisítené őt, bár nyilván egy meccsen ez túlzás, egy pár harcban igen.
Egyetértek abszolút, tehát Allen gyakorlatilag Drummondnak egy intelligens verzió, én így fogalmazom talán meg. Uh-huh. Ő is készségben viszonylag limitált, de sokkal-sokkal intelligensebb, és lehet, hogy boxkorstatokban, mert ugye Drummond a mai napig elképesztő, ellen nem annyira jó, de sokkal jobb játékos, ez teljesen nyilvánvaló. És hogy a rotáció hogyan fog kinézni, nyilvánvalóan Paddy Millset játszhatod.
Na várjál, még most menjünk már vissza a kezdőhöz, mert ez is egy kérdés szerintem továbbra is. Nem. Hogy,
Seth és Irving, tehát szerintem tök egyértelmű.
Seth és Irving? Tehát biztos. Akkor nem Kessler Edwards, hanem Seth Curry.
Nem, nem. Tudja, hogy Seth fog kezdeni. Egyrészt ezen a meccsen is működött, tehát szerintem abszolút benne lesz Nash fejében, hogy viszonylag könnyen nyerték meg ezt a mérkőzést. Ellen nélkül ez a Cavs védekezésben, hát nem azt mondom, hogy széthullott az elmúlt hetekben, de legalábbis...
Nem elit, mint ahogy ellenben voltak. Indult
meg, igen. Nem. És nyilván a padról ugye Claxton fog játszani, és fog játszani, ez nem kérdés, Kessler Edwards is, csak nem kezdőként.
Aha, és akkor Patty Mills meg Cam Thomas is esetleg, vagy legalább Patty
Igen,
Mills.
Illetve nem tudom, hogy Dragic milyen állapotban van, most megint összeszedett egy sérülést.
Nem, az Covid, csak már 8 napja, szóval kicsit szenved vele.
Ja, Covid, tényleg Covid.
Én nem vagyok benne biztos, hogy Dragic játszani fog.
Lehet, hogy itt úgy vannak vele, igen, hogy hát főleg, ha post-covid tünetei vannak, akkor meg biztos, hogy nem.
Igen, úgyhogy én őrá nem számítanék, de egyébként, hogyha megnézed ezt a csapatot, akkor a Cavs-nek egyértelmű előnye kell, hogy legyen alul abban a tekintetben, hogy nekik Okoro miatt van emberük Irvingre, és láttuk, hogy Irvingen néha egyáltalán nem lehet védekezni, tényleg van, amikor eldobja az agyát, de egyébként, ha láttál már idén Irvingen valakit jól védekezni, az Okoro. Ő többször is nagyszerűen védekezett rajta. Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy ezzel Irvinget ki lehet húzni. Nyilván nem. Csak azt, hogy igazából azért van egy emberük, és a Cavs az nem fog össze-vissza switchelni nyilván ezzel a Markkanent tartalmazó line-uppal, vagy akár Kevin Love-val a pályán, tehát ezt tudjuk. Viszont azt ők meg tudják tenni, hogy Garland és Caris LeVert közül az egyik, mind a kettő elég jól egyegyezik, az majd Seth Curry-vel néz szembe, vagy Kyrie Irving-gel. Szóval csak azt akarom mondani, hogy azért itt a Cavs-nek is lesz olyan fegyvere, amihez hozzányúlhat támadásban, mert a Brooklyn Abszolút. Védekezése alapból is, nem tudom, hogy ezzel lehet-e végigváltani, de leginkább azt gondolom, hogy nem, Drummonddal meg Seth Curry-vel pláne nem, és ezt mindenképpen ki kell használniuk, hogy itt viszont akkor olyan mismatch-ek alakulhatnak ki, ahol rongyá verhetik a Brooklynt, abban a speciális mismatch-ben mondom, és hogyha ez megtörténik, akkor valamennyire jobban tarthatják a lépést a Brooklyn támadógépezetével, mint volt ezen a bizonyos meccsen.
Kérdés, hogy kit akarsz rákni Durantre?
Mert én szerintem csak Mobley jöhet szóba.
Lehet, hogy Okoróval kezdenék rajta.
Nyilván... Csak Mobley jöhet szóba, én részemről. Tehát az, hogy most Markkanen birkózik Drummonddal, és ott egy kicsit elvesztik azt a párharcot, hát legyen.
Mondjuk Mobley nagyon jó lábbal, de nem tudom. Tehát azért mégiscsak egy magas ember, és tradicionálisan magas embereknek nincs esélye igazából Durant ellen.
Az a bajom, hogy Okorót meg átdobja Durant, és aki Durant átdobhat, azt át is dobja. Tehát,
hát igen, csak az a baj, ugye, hogy Mobley-t is simán át fogja dobni, mert egy-két dribble kibillenti, és igazából messzebb lesz tőle, mint Okoró lenne. Mm-hmm. Nem tudom, nehéz kérdés. Nyilvánvalóan azt nem mondhatod, hogyha edző vagy, hogy hát mindegy igazából kitrekünk Durantra, mert ha ő úgy gondolja, úgyis 50-et dob, de az a szomorú igazság, hogy egyébként ez a helyzet.
Ez nagyjából, és ezért MVP lista ide vagy oda, azért most készítettek ugye Nate Duncanék egy legjobb játékosok listát, mert mi is csinálunk ilyet, azért nem csodálom, hogy Durant nyert még mindig. Tehát én is azt gondolom, hogy Durant és Antetokounmpo a két legjobb játékos, mint ahogy ők is mind a ketten erre a következtetésre jutottak a ligába, és Durantnél kifejezetten ezt kell kiemelnünk, hogy ő egy playoff környezetben egyszerűen megállíthatatlan. Az egy másik kérdés, hogy most nincsen körülötte olyan csapat, amelyik védekezésben tudná azt hozni, mint a tavalyi, ahol tudtak nagyjából 1-5-ig váltani, és Durant játszott 5-öst is, ugye? És emellett pedig igazából elég sok meccsük, győztes meccsük is ment le úgy az elmúlt, hogyha visszagondoltok 3 hétben, hogy Durant és Irving dobott 80-at. Na most ez tök jó, de azért ezzel playoffban párharcot nyerni már rohadt nehéz lesz, viszont itt egy meccsről van szó, és azért az egy meccses potenciája annyival magasabb a Brooklynnak, mint a Clevelandnek, hogy a Cleveland nem lesz esélytelen, de azért szerintem kijelenthetjük, hogy itt a Brooklynt várjuk továbbjutónak.
Igen, lesznek olyan periódusi a meccsnek, ahol a Cavs véleményem szerint nagyon-nagyon partiban lesz, sőt, de crunch time-ra azt várom, hogy egy ilyen 6-8 ponttal azért ellépjen a Brooklyn a végére. szoros lehet, de a Nets további esetet várom én is természetesen, ugye elsősorban Kédinek köszönhetően, tehát az ő jelenlét azért ma is hihetetlen, és hogy elmondtad, nem véletlen, és a reputációja sem véletlen, teljesen megérdemelt, és igen, hogyha egy possessionről beszélünk, egy labdabirtokrásról, valószínűleg ma is őt választod.
Ezzel viszont menjünk át nyugatra, ahol a szerintem legérdekesebb matchup a nyugati 7-8 vár ránk, és elmondom, hogy miért gondolom azt, hogy ez egy igazi, hát ínyánceknek való, még akkor is, hogyha egy meccses párharc lesz, mert hogy egyrészt szerintem két nagyon jó edző néz farkas szemet, tehát Lute is és Finchet is simán, lehet, hogy mind a kettőjüket már top 10-es edzőnek mondanám. Finchnél nyilván még ott egy kicsit várnunk kell ezzel, Lute már beraknám a top 10-be gond nélkül, és nem csak a, tehát hogy is fogalmazzak, csak nagyon nagy a variancia a Clippersnél, mert ugye ennek a matchupnak a nagy-nagy kérdése még egy meccsen is az lesz, hogy a Clippers mihez nyúl hozzá, mert ugye Karl Anthony Towns lesz ott az ellenfélnél, és vagy azt csinálod, hogy játszatsz egy, vagy akár két magas, tehát akár hipermagas szerkezetre is kapcsolhatnak, ugye Hartensteinnel négyesben, még ez is elképzelhető, vagy pedig elmehetsz a teljesen ellenkező irányba, ahol egy centered sincs fönt, és mondjuk Morris játszik centert, illetve hibrid megoldásokat is alkalmazhatsz, mint a Minnesota ellen többen is, és szerintem én, ha tippelnem kéne, akkor ezzel fog kezdeni a Clippers, tehát pályán lesz Zubac, de nem ő fogja majd Towns-t, hanem Morris, mert Towns-ra Morris kell inkább, őt talán lábon nem fogja agyonverni, és közben nyilván, hogyha Vanderbiltet fogja a sarokban Zubac, az technikailag azt jelenti, hogy nem fogja, hanem várja a többieket a gyűrű alatt. Úgyhogy egyelőre ez tűnik talán a leglogikusabbnak, de hogy a Clippers egyáltalán milyen kezdővel áll ki. Aztán a meccs nagy részében smallballozik, hibrid smallballozik, vagy nagyon magas szerkezetre vált. Ez egy igazi ínyentség lesz szerintem ilyen szempontból, és nyilván számítani fog az, hogy a Minnesota melyiket hogy tudja kihasználni.
Nagyon érdekes, hogy az idei három alapszakasz meccsük mindegyikét ugye megnyerte a Clippers, és ráadásul mind a hármon gyakorlatilag Rómá verte az ellenfelét. Kettő ebből ugye Minnesota-ban volt, 126-115-re nyertek egyszer, 104-84-re, tehát 20 ponttal. Ott védekezésben is abszolút limitálni tudták őket, illetve 129-102-re egyszer, tehát 27 ponttal. Az az érdekesség, hogy Towns mind a három mérkőzésen játszott, tehát, és nem is játszott túl jól. Nyilván érveltünk amellett, hogy az egy másik Minnesota volt, mert ugye októberben és novemberben voltak a meccsek, ami igaz is, viszont én inkább úgy fogalmaznék, hogy az még egy másik Minnesota Timberwolves volt, mielőtt egy új Minnesota Timberwolves-szá váltak, de még azelőtt, hogy megint a régivé. Mert ugye amit mostanában a védekezés címszó alatt művelnek, az egészen elképesztő, és itt nem jó értelemben gondolom ezt. Egyébként az is az érdekes, hogy azon a mérkőzésen képzeld, Gábor, ahol 104-84-re megverték a T-Wolves-t, ott 20 pontos hátrányban volt a Clippers, tehát az gyakorlatilag egy 40 pontos turnaround.
Az kegyetlen.
Ami hihetetlen, és ott egyébként a Clippers is borzasztó volt támadás, de hát még így sem tudták alulmúlni a T-Wolves-t, akik ugye 34,8%-kal dobtak a mezőnyből, 32,7%-kal tripláztak, de úgyhogy 52 kísérlet, és még az volt gyakorlatilag a legjobban működő játékelem náluk, az 52 triplából, amivel az beesett legalább 17, gyakorlatilag 30%-kal dobták a ketteseket. Egy egészen hihetetlen mérkőzés lehetett ez így a boxcourt böngészve. 3-0-et nem szoktam teljesen ignorálni az alapszakasz mérleget, de nem is tudom teljesen komolyan venni, viszont itt azért valamire csak ráérezhettek, hogyha háromszor simán nyertek. És mostanában a T-Wolves ugye kezd egy kicsit szétzuhanni, én inkább a Clippers felé hajlok, de nyilván Karl Anthony Towns-t meg Anthony Edwards-t azért nem lehet leírni, mert lehet, hogy mind a ketten 40 pontot dobnak, aztán dobhatjuk ki a jóslatunkat.
Igen, én azt gondolom, hogy itt mindkettőjükben, sőt igazából Russellben is van olyan potenciál, hogy néha egyszerűen megállíthatatlanok, és a Minnesota nem úgy dobja szét az ellenfeleit, mint ahogy a Hornets, hogy hopp, mindenkinek sül a tripla, meg van egy irányító, aki mindenkinek üres tripla helyzetet teremt, meg transition triplákat dobálnak, de nem erről van szó a Minnesotánál, hanem teljesen másról van három olyan emberük, aki majdnem, hogy a pálya minden pontjáról veszélyes. ennek a három embernek a támadó potenciáján nyilván nagyon sok múlik, mert ahogy említetted, védekezésben kezdenek visszacsúszni, és egyébként az is nehéz egy Clippers ellen, hogy említettem, hogy hogy fognak kezdeni, oké, de bármikor tudnak váltani. Tehát ha például azt szeretnék kihasználni, hogy Karl Anthony Towns egy small ball line-up ellen védekezésben azt se tudja majd, hogy hol van, akkor ez bármikor megtehetik. De egy Ivica Zubac ellen sem feltétlenül jó védő egy Karl Anthony Towns pick and roll-ban. Egyáltalán pick and roll-ban nem jó védő, tehát érezzük, hogy mi ezzel a probléma. Ilyen szempontból a variancia is a Clippers mellett szól, mert még ha nem is jó megoldást választ az elején Lou, lesz esélye átállni. Ezzel szemben a Minnesota-nak a szerkezete az egyáltalán nem flexibilis, tehát ők nem fogják felküldeni valószínűleg Reedet és Towns-t együtt, nem tudnak igazi small ball-ra váltani. Annyit tudnak tenni, hogy jó triplázó csapatot küldenek ki, nagyon jó triplázót, és megpróbálják kihasználni, hogyha esetleg Zubac bent van, és mondjuk nem ér annyira ki, nem tudom, tehát a matchup alapvetően a Clippersnek kedvez, és ne felejtsük el azt se, hogy Paul George fantasztikus formában tért vissza, tehát le a
ugyanaz igaz Powerre is. Csak két meccset játszott, de 57%-kal a mezőnyből is 70%-kal triplázik, és 22 pontot átlagol azon a két meccs, miatt a visszatért, és kiülte pihenéssel a záró meccset az alapszakaszban. Itt nevesítjük is ugye ezt a rotációt. Ugye valószínűleg az adott kezdő az ugye meg lesz. Reggie Jackson, Paul George, Marcus Morris fog ugye kis csatárba kezdeni, Batum az erőcsatárban megfordítja őket, igazából mindegy, tudjuk, hogy Batum akár centerbe is lenyomják, centerbe is védekezik.
Hát és akár Zubac, Morris is, igen.
Zubacot, igen. Zubacot megnézik kezdésnek, aztán meglátjuk. Mert nyilván, hogyha Towns bedob három triplát az elején, akkor nagyon gyorsan le fogja kapni öt Lou, ami teljesen rendben is van. És akkor be tudod rakni Terence Mann-t, be tudod rakni Powell-t, Kennardot, Covington-t, akár Hartenstein-t is, hogyha épp arról van szó. Borzasztó mély ez a csapat. Tehát gyakorlatilag tényleg van 10 játékos így is Kavai nélkül, akihez úgymond hozzá tudsz nyúlni.
És a 10-ből pedig szerintem vagy 6-ra rámondhatjuk, hogy big wing. De hogyha csak annyit mondok, hogy wing, tehát 2-től 4-ig, akkor meg talán 8.
Abszolút. És hát crunch time-ban lehet, hogy ugye egy Covington line-up lesz fent, vagy akár egy Covington és Powell line-up, ahol mondjuk Batumot leszeded, és akkor ugye úgy vannak bent Reggie Jacksonnal, Paul George-al, ugye Powell, Covington, sőt nem is kell leszened, és akkor ugye Batum akár centerbe. Tehát a lehetőségek, illetve Marcus Morris tartom ki, igen, az ő valószínűleg ott lesz a crunch time line-up-ba.
Igen, szóval, de ez nagyon durva így, igen. Tehát,
nagyon mélyek, igen.
És azért a Minnesota, említettük, hogy szét tudja dobni az ellenfeleit, elképzelhető egy olyan meccs, mert a Clippersnek ezt a varianciáját, ezt azért elsősorban védekezésre értette te is itt végig, én is. Tehát a Clippers sokkal kevésbé valószínű, hogy szétdobja a Minnesota-t szerintem, mint az, hogy a Minnesota szétdobja a Clippers-t, de egy átlagos kimenetelű meccsen viszont, ahol nem 140 pontokat dobnak a csapatok, egyértelmű, hogy a Clippers az esélyesebb. Tehát ilyen szempontból a Minnesota-nak szerintem a tempó erőltetése, futás, ugye ők elég jók a turnoverek kikényszerítésében, hogyha ezeket tudják tolni, és ők úgymond a fiatalosabb csapat, a lendületesebb csapat, rá tudják erőltetni a gyors tempót a meccsre, akkor van nyert ügyük. Minél lassabb a meccs, annál inkább a Clippers felé hajolnék.
Igen, és hát nyilván itt azért nem lehet elfelejteni, hogy a hazai pálya előnye azért az nagyon-nagyon sokat érhet. Fújások szempontjából is egyébként is.
Hogy a fog Clippers... örülni a Minnesota-i közönség, nem? Végre legalább play-in meccset látnak.
Igen, a Clippers jobb formában van, ez teljesen egyértelmű, de itt azért ezt lehet, hogy ki lehet dobni az ablakon, úgymond, és nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy természetesen nem intézhettük el a mai adást azzal Gáborral, hogy hát bárki nyerhet, mert egy meccs, de gyakorlatilag ez a helyzet. És nyilván elemezgetnünk kell, kicsit úgy, mintha ez egy 7 meccses párharc lenne, de ez egy meccs, és simán elképzelhető, hogy minden, amit mondtunk, az gyakorlatilag megy ki az ablakon.
Hát szerintem ez nem, tehát ez túlzás, mert amiket mondtunk, azok közül valamelyik verzió meg fog valósulni, igen, tehát mi feltártuk a lehetséges verziókat, csak azt nagyon nehéz eldönteni, hogy egy meccsen melyik érvényesül, például melyik rotációs választás, vagy például az, hogy ki tudja jobban ráerőltetni a másikra az akaratát tempó szempontjából.
Itt a kezdőt nyilván ki lehet találni, a rotációt is ki lehet találni, szerintem ebben nagyjából pontosak leszünk. Azt nem lehet kitalálni, hogy a játékos teljesítmények az adott napon
A dobóforma például.
A dobóforma, igen. Mindenkiben benne van egy rossz, vagy egy nagyon jó meccs.
Igen, és nyilván tehát ezért is volt fontos kiemelni azt, hogy azért dobóforma tekintetében, ha ezt a varianciát nézzük, akkor az a Minnesota-nak áll, mert egyszerűen ők azok, akik inkább képesek nagyon sok pontot dobni, de ebben is bízhatnak leginkább őszintén szólva. Viszont menjünk rá akkor a nyugati 9.-10. párharcra. Az biztos, hogy a négy közül engem a legkevésbé hoz lázba ez a párharc, de azért is gondolom ezt, mert igazság szerint sem a Spurs, sem a New Orleans, mind a kettőjüktől láttunk egy biztató futást itt a végén, azért egyikőjük sem tudott felmutatni olyan játékot, amivel mondjuk bárkit megrettethetnének, hogyha bejutnak tényleg. Mert azért a Minnesota is, meg a Clippers is nem egy 4-0-ás párharcra várható, hogyha bejut, szerintem. Viszont ezek a csapatok, ezek szerintem, hát meccset sem nyernének egy 4-es párharcban a Memphis, vagy pedig a Phoenix ellen. Szóval csak ezt akarom kihangsúlyozni, ráadásul nem is tudom, miért erről beszélek, mert ugye csak a 8. helyen juthat be majd ennek a győztese, úgyhogy kifejezetten a Suns ellen kell majd bizonyítani. És hát ahhoz két meccset kell ráadásul megnyerni, igen. Szóval nem tudom, hogy ennek a két csapatnak lenne reálisan keresnivalója, és nem is gondolom, hogy esélyesek lennének a második meccsen, bárki is kap ki a Clippers-Wolves összecsapáson. De azért kicsit menjünk bele ebbe is. Itt az esélyekre térnék ki leghamarabb, szerintem annak ellenére, hogy milyen tűzereje van a New Orleansnak, valahogy ez a az eddigi kosárlabda tudásom azt mondatja velem, hogy a Spurs ezt meg fogja nyerni ezt a meccset.
Lehet, hogy ez Popovics miatt is van így egyébként. Mind a két csapat relatíve jó formában van. Az elmúlt mérkőzéseik közül általában ilyen 50%-kal azért meg tudom, gyorsan megnézem nekünk magunknak az utolsó tizet. Szerintem mind a kettőnél 5-5 környékén lesz. Mind a kettőnél 6-4. Hogy nagyjából jó formában vannak, elmondhatjuk. A szakértők többsége a Pelicans sikerét várja, tehát ugye szembe megy azzal, amit te mondasz, Gábor, de valahogy én is azt érzem egyébként, hogy a Spurs, és itt jön be a pop faktor, az jól hangzik, mint hogyha egy ilyen pop zenei adás lenne, az ő személye, és még mindig hiszünk ugye a személyes varázsában így pár évvel valószínűleg a visszavonulás előtt is, vagy lehet, hogy akár ki tudja.
És jó pár évvel a píkja után. Tehát igen. Nyilván Popovics, mint playoff edző, ebben még mindig lehet bízni, azért az, hogy ő az alapszakaszban már nem tud sokkal többet kihozni a keretéből, mint ami benne van, azt most már pár éve tapasztaljuk. Tehát megszűnt az.
És hozzáteszem, hogy elveszítették az elmúlt ugye kettes, két meccses vereségsorozatban a Pelicans, a Spurs és három, de ebből ugye több leadott meccs is van. Tehát igen. Ők pihentettek már mind a ketten.
Meg ugye fontos az, hogy Murray visszatért az előző este. Mi biztos már észrevettétek, kedves hallgatók, hogy hétfő reggel vesszük fel ezt az adást. Szóval, hogy fontos, hogy Murray visszatért, és fontos lehet a Pelicans ellen is. Egyrészt abban, hogy fogja McCallumot majd, de másrészt abban is, hogy ez a Spurs, ez gyakorlatilag nélküle támadni, hát nem igazán tudott, tehát nem kápráztattak el minket a fantasztikus labdajáratással, vagy ilyesmi. Nyilván ennek a csapatnak azért nincsenek olyan passzolói, hogy itt hirtelen ilyen beautiful game-met próbáljanak meg imitálni, és azért Murray önmagában támadásban, még akkor is, hogyha nem annyira brutálisan hatékony támadó fegyver, de azzal, hogy ő szét tudja osztani a labdát, azzal, hogy talán a legjobb passzolója ennek a csapatnak, ehhez rengeteget ad hozzá. És a másik dolog pedig az az, hogy én szerintem nagyon érdekes lesz itt a centereknek a párharca, tehát ugye Pöltl Valanciunas, mert mind a két játékos olyan, akit egy playoff párharc során az ellenfél lekergetne a pályáról. És most pedig egymással próbálják majd ezt megtenni. Én szerintem itt annyiban áll jobban a Spurs, hogy Pöltl kiváló védő, és hogyha Valanciunast tudja limitálni, akkor Valanciunasnak onnantól nem nagyon lesz értelme pályán, de tegyük hozzá, hogy akár Herb Jones-szal simán lehet centert játszatni, tehát azért át tud állni small ball-ra szerintem, Jackson Hayes-szel is, az nem small ball, tudom, ő is center, de egy sokkal atletikusabb, más típusú center, tehát ez nem fogja eldönteni feltétlenül a meccset, de egy jó kezdőlépés lehet majd a Spursnek, hogyha ezt a meccsapot valamilyen szinten megnyerik.
Szerinted van arra bármi esély, hogy Primot benhagyja Pop a kezdőben? Mostanában már 2 hónapja kezd.
Igen, tudom. Mondjuk nem játszik olyan sokat. Nem, szerintem nincs. Szerintem meg fogja változtatni a kezdőt Popovics, és vagy vesz a kezd.
Ugye, igen, másik négyes az adott, ugye Keldon Johnson Vessel.
Igen, veszem most 3-asban, benn van a kezdőben, ez is nagyon érdekes, de hát akkor is még van bőven a padról választási lehetőség 2-es poszton, mert ugye akár Josh Richardson-t, azt
Lonnie,
nem...
Lonnie Walkert,
igen, tehát ezeket mind berakhatod, azt nem hiszem, hogy Romeo Langford így hirtelen benn találja magát, lehet, hogy a rotációban
sem. Annál arra is nagyobb esély van, hogy Primo benn marad szerintem.
Igen, igen.
Érdekes lesz, és... Hát mondom, a többség a Pelicans várja nyilván azért is, mert ugye hazépen vannak, meg talán azért mélyebb és több talent van ebben a csapatban.
Na most Ingram mennyire sérült? Ez azért kulcskérdés, mert szerintem Ingram kéne egy meccsen is nekik.
Abszolút. Nem olvastam azt, hogy nem játszik, tehát én azt gondolom, hogy megpróbálja. Mm. De a hamstring, azt tudjuk milyen sérülés. Hát ugye James Harden, nem kell messzebe menni, hogy állítólag Hardennek a hirtelen öregedését az okozza, hogy nem dolgozik olyan kőkeményen a hamstringen, mert lehetőleg olyan hamstring, hogyha meghúzódik, akkor az úgy soha nem lesz úgy igazán 100%-os, ha nem dolgozol rajta rendszeresen. Tehát ez azt jelenti, hogy egy konkrét fizikai gyakorlatokat kell végezni rá specifikusan arra. Be kell melegíteni, külön, masszázs, tehát hogy gyakorlatilag dolgozni kell vele karriered végéig, sportpályafutásod végéig, és nem meglepő módon Harden valószínűleg ezt nem csinálja meg, és ezért a robbanékonysága teljesen eltűnt, vagy nagy része eltűnt. Úgyhogy a Ingramból azért én ezt nem nézem ki, nagyon fiatal még nyilvánvalóan, ez is belejátszik. Meg őt azért nem úgy ismerjük, mint Hardent ebben a szempontból. Ami egyébként Hardennél lehet, hogy nem mindig felmerő volt azért egy időben nagyon formában, csak azért az nem mostanában volt.
Hát ez kétségtelen. Még amit itt szerintem meg kell jegyeznünk, az az, hogy azért a Pelicans jelenlegi tűzereje, hogyha mondjuk első 2 negyedben tényleg működésbe tud lépni. Ehhez nyilván kell az, hogy McCallum egy viszonylag megállíthatatlan legyen. Tehát itt arra gondolok, nem csak hogy az ő pontdobási készségére, ami még Murrayvel szemben is akár működhet, hanem az, hogy ő azért de facto irányítója lett ennek a csapatnak, és képes kiosztani most 9-10 asszisztot így, hogy nincsen Lillard mellette. Hogyha ez az első 2 negyedben mondjuk egy ilyen 15-20 pontos vezetést eredményezne, akkor szerintem a fiatal Spurs csapattól abszolút nem jogos arra számítani, hogy ők majd küzdenek az utolsó leletükig, és visszakapaszkodnak egy nagy előnyből, tehát inkább a Pelicans nyerheti meg hamar ezt a meccset, ezt akarom mondani. És hogy miért van olyan érzésem, hogy a Spurs nyer majd mégis? Egyszerűen azért, mert szerintem Popovics-sal jobban rá fognak készülni erre a párharcra, és megkockáztatom azt is, hogy akár meg is lephetik ezzel-azzal, akár támadójátékban, akár védekező felfogásban, de főleg támadójátékban a New Orleans-t, amelyik azért védekezni még ezzel a jumbo line-uppal sem nagyon tudott. Ugye kezdetek kezdetén működött, de azért a csapatok hamar rájöttek, hogy ezt hogy lehet hát felfedni, és hát a Memphis elleni meccs az meg, én értem, hogy ez a Memphis fantasztikus, de nem lehet 55 pontot kapni egy negyedben, tehát ez nem történhetne meg NBA pályán.
Nem, az 55 pont, az brutális. Tippelünk egy sort 4-6-ra, így zárásként, vagy inkább ne, és majd a play-offban
De nagyon szívesen végig tippelem, nyilván majd még jövünk vissza ezzel kapcsolatban, de szerintem az Atlanta meg fogja verni a Hornets-t.
Egyetértek.
Azt sem tartom kizártnak, hogy az Atlanta végül bejut a rájátszásba, mert szerintem a Cavs gondban lesz, a Brooklyn ellen is és ellenük is, de azért ebbe kevésbé vagyok biztos. Tehát a Brooklyn-Cavs meccsbe nem vagyok túlságosan biztos, mert elég, ha csak mondjuk a Brooklynnál Irving éppen nem 40 pontot dob, ugye neki a nem 40 pontos meccsei, azok általában ilyen szörnyű dobó százalékkal elkövetett 21 pontos meccsek.
Cavs ellen nem volt jó dobó forrába pont, tehát
mondjuk azt így is ugye tudták nyerni. Na, én összességében azt mondanám, hogy abban még kevésbé vagyok biztos. Nyugaton azt mondanám, hogy ez tényleg most teljesen csak tippelhetek, nyugodtan mondhatok bármit, hiszen egy meccsről van szó, úgyhogy mondok is, szerintem a Minnesota megveri a Clippers-t, vagy valami szenzációs Towns teljesítménnyel, vagy Towns és még valaki, és mondom, a Spurs-re tippelek a 9-10. Helyen, és aztán abban vagyok szinte biztos, hogy nem fog senki bejutni a playoffba a 9-10. Helyről nyugaton.
Ez elég valószínű, igen. Én a Brooklyn-et tippelek, és a Hawksra, és mind a ketten be is jutnak a play-offba, én azt gondolom. Nyugaton pedig a Minnesota szerintem kikap az első meccsen, és a Clippers ezzel ugye azonnal bejut. A másik meccsen a Pelicans nyer, de a Minnesota végül bejut a Pelicans ellen, tehát így azt a négy csapatot tippelem be, illetve ugye most ezzel a meccseket is megtippeltük.
Na jó, hát akkor kedves hallgatók, reméljük, hogy velünk tartotok majd itt a playoff alatt is, mert hogy folyamatosan elemezzük a meccsapokat, ennél azért szerencsére mélyebbre fogunk tudni menni, amikor már nem csak egy meccset kell elemezni. Kétségtelen, hogy ilyen szempontból a play-in kicsit meghozza azt a March Madness izgalmat is, hogy csak egy meccsről van szó. Szóval tényleg jól ki van ezt találva, azt kell, hogy mondjam, és ráadásul működik is, úgyhogy egyre jobban megkedvelem ezt az egész intézményt, csak ezt így még a végére hozzá akartam tenni. Valószínűleg szerda-csütörtök tájékán jelentkezünk legközelebb. Addig is, Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Szerintem csütörtök, hogyha rajtam múlik, és hát ugye nagyon várom azt az adást, ugye mit fogunk elemezni, gyorsan szaladjunk végig rajta a 4-5-ös párharcokat. A Philadelphia-Toronto az szerintem egy hihetetlen csemege lehet. Ugyanezt várnánk ugye attól függően, hogy Luka tud-e játszani a Dallas Jazz-től is, de szerintem a Golden State Denver is nagyon-nagyon érdekes, és ugye a Milwaukee Bucks Chicago Bulls is, bár azért azt hiszem ez lesz az a párharc, ahol a legegyértelműbb jóslatot fogjuk hozni majd.
Hát igen, ez elég gyanús.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tartsatok velünk, köszönjük szépen, hogy hallgattok minket. El kell mondanom azt is, hogy kiderült a múltkori nyertesünkről, hogy egy hölgyről van szó, úgyhogy megvan az első hölgy nyertesünk a Patreon nyeremény játékok történetében. Innen is újra gratulálok. Egyébként a patreon.com/keleten-nyugaton tudtak minket havi $1 támogatni. Köszi, hogyha ezt teszitek. Minden jót kívánok nektek, hamarosan jövünk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.